Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottuk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. Az erdélyi mesélő kastélyok tartalmából a sok nemzetiségű bánság a kastélyok esetében is kézenfogható. Szerbek, magyarok, svábok, románok, örmények és zsidók éltek békében egymás mellett. Kastélyokat, templomokat, városokat építettek, fejlesztették az ipart és művelték a zsíros bánsági földeket. Azonban a 20. század elsodorta ezt a világot. A Nikolicsok, a Mocsoniak, a Károlyiak, a Csekonicsok és a Karácsonyiak nevei sokszor csak történelmi szakmunkák oldalain jelennek meg. Kastélyaik közül néhány még hirdeti az elmúlt dicsőséget Mácsán, Nagyszent Miklóson, Bánlakon vagy éppen Zsomboján. Témánk bánsági kastélyok.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió 2-es stúdiójában dr. Kálmán Attila tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is válaszolni fog a kérdéseinkre.
Jó napot kívánok, én is köszöntöm szerkesztő urat, önöket is, hölgyeim és uraim. Tehát a mai témánk bánsági kastélyok. A mai műsort a bánság északi határától nem messze levő Mácsai, Csernovics, Károlyi kastéllyal kezdjük majd. Következnek sorban a Nagyszent Miklósi kastély, amely a makedon származású nákók tulajdona volt, majd ezután következnek az örmény karácsonyak, és végül a csekonicsok zsombolyai kastélyai.
Történész úr, a mai műsorunkat folytassuk a Mácsai Károlyi kastély bemutatásával.
Habár a Párciumhoz tartozik, Arathoz való közelsége miatt itt mutatjuk be a Mácsai Csernovics Károlyi kastélyt, tehát ameddig a Károlyiakhoz eljutunk a kastély történetében, a Csernovicsokról kell beszéljünk mindenek előtt, akik szerb származásúak voltak. A család 1720-ban szerzett nemesi címet, azok közül, akik ezt a címet megszerezték, Mihályt kell mindenképpen megemlítsük, aki feleségül vette özvegy Szirovica Jankóné Kováni Annát, és ezután feleségének első házasságából született két fiát, Szirovica Arzént és Szirovica Györgyöt örökbe fogadta, majd pedig nevére is vette őket. Később az eredeti Csernovics vérvonal megszakadt, így ez a két örökbefogadott gyerek fogja továbbvinni a Csernovics vonalat, a Csernovics családot. Közülük Arzénnak a fia volt Pál, akinek Markovics Ilonával kötött házasságából született Péter. És itt Csernovics Péternél viszont meg kell álljunk, ugyanis Csernovics Péter egy nagyon fontos szerepet töltött be a 19. századi bánság politikai és kulturális életében. Ő 1843-ban Arad vármegye országgyűlési követe lett, majd pedig 1848 áprilisában a Batthyány kormány délvidéki kormánybiztosnak nevezte ki. Feladata lett volna féken tartani a szerb nemzeti mozgalmat, hát ez nem sikerült neki. És a forradalom után, tehát 1849. októberében titokban eltemettette két aradi vértanú, Damjanics János és Láner György tábornokok holttestét a Mácsai kastélyparkba. Ez úgy történt, hogy 100 aranyat adott Komornyikjának, hogy Damjanics János, Láner György, Vécse és Leiningen tábornokok földi maradványait megszerezze. Damjanicshoz különben rokoni szálak is fűzték, ugyanis Damjanics Jánosnak a felesége egy Csernovics lány volt. Csernovics Péternek egy unokatestvéréről beszélünk. Visszatérve a történethez, a Komornyiknak sikerült megvásárolnia a Hóhértól Damjanics és Láner holttestét, és ezeket még aznap éjjel, pontosabban október 6-án éjjel Mácsára szállították, és ott a Mácsai kastélyparkban jelöltek ki a sírhelyüket. Temetést természetesen éjszaka végezték, a hantokat simára egyengedték. Később ezek a holttestek elkerültek a Mácsai kastélyparkból, tehát ezeket ma az aradi emlékmű alatt kialakított mauzóleumban találjuk, de viszont ott látható még napjainkban is a sírra később emelt sírkő, sajnos amelyet gyakran megrongálnak, ledöntenek, aztán meg ugye az aradi magyarság visszaállít. De hát ez a sírkő, ez napjainkban is létezik. Visszatérve Csernovics Péterre, ő az 1850-es években az aradi magyar színészet érdekébe tett nagyon-nagyon sokat, majd pedig 1865-tel kezdődően több cikluson keresztül Arad vármegyét képviselte a budapesti parlamentben. 1892-ben, amikor meghalt, Mikszáth Kálmán írt egy nagyon érdekes cikket az egyik korabeli lapban, és engedjék meg, hogy ebből egy részletet, tehát nem a teljes cikket, egy részletet felolvassak önöknek. Ami fény volt, ami ragyogás volt, elmúlt. Eltűntek az uradalmak, a kincsek és az ifjúság. A hatalmas nábob elszegényedett. Az utolsó időkben elvonulva élt Aradon, persze azért jólétben, mert Laura leánya, Mocsonyiné, gazdag évdíjat adott neki. De azért folyton grand seigneur maradt. Még nemrégen láttam a Mehádiai fürdőben. Ide a fővárosban már nem jött fel soha. Szegény ember vagyok én ahhoz, mondogatta. Egykori ragyogás a színhelyét nem kereste fel többé. Az fájt volna neki. De ott a szép, aranykupolás zsibongó nagyfürdőben, mert a cserna csörgő vize mos, ott még most is ő volt az első gavallér. A sejemszoknyák suhogása édesen csiklandozta most is a sok ezer ibója letépőjét. Ott sürgött, forgott daliás alakjával. Disztingvált öregúr, több, egy gyönyörű öreg szeladon. Járása ruganyos, mosolya kedves, vidám, bókjai frissek, harmatosak, mint ama kinyílott jácintok. Az előkelőség rezeg szavain, mozdulatain. Ki az a feltűnő öregúr, kérdezik az ismeretlenek. Csernovics Péter, mondják az öreg dámák, s bágyat szemeikben valami kevés fény jelenik meg. Hajdani fény. Csernovics bácsi sejpítik szeretettel a gyermekek, akiknek cukrot, játékot szokott venni. Ah, a Csernovics, suttogják egymás közt a gigerlik. Micsoda nadrág, barátom, micsoda nadrág, s hogy hajlik meg? Nézd, milyen elegáns ívben megy a keze, mikor köszön. A gigerlik nézik a mintát. S ha egy-egy vén táblabírótól kérdeztem volna, az lelkesedve feleli. Ez Csernovics, uram. Egy olyan magyar a szerbekből, amin a magyarokból is alig telik. Csernovics sohasem változott, csak a viszonyai változtak. Nagy úr maradt örökké. Egyszer a fürdői sétányon együtt bolyongtunk, mikor a postás pakétot hozott számára. Felbontotta kíváncsian. Aha, a zsebkendők, mondá. Párizsi bélyeg van a csomagon, jegyzém meg. Párizsból rendeltem. Ó, beszépek, mennyibe kerül egy tucat? 12 forint darabja. Ennek van vagy 5 esztendeje. Már akkor nem volt semmije, de még mindig 12 forintos zsebkendővel verte le a port finom formás lakcipőjéről. Eddig a Mikszáth által írt cikk. Ami a Mácsai kastély történetét illeti, ez a Csernovicsokkal kezdődik. Az egyik szárnyát ennek a kastélynak a Csernovics család építette. A művészet történészek úgy gondolják, hogy egy 18. századi épületet használtak fel, és épült fel a kastély ezen szárnya 19. század első felében. És ahogy a Mikszáth által írt sorokból is kiderült, Csernovics Péter később eladósodott, tehát kénytelen volt megválni kastélyától, Mácsai birtokától, és ezt a birtokot a Károlyi családból gróf Károlyi Tibor vásárolta meg, és átépítette a kastélyt, egy új szárny jelent meg. Ezek az átépítések 1862 és 1886 között zajlottak, és nem kisebb építész egyéniségnek köszönhetőek, mint Ibl Miklósnak. Na most Károlyi Tibornál is álljunk meg egy pillanatra, hogyha megengedik, tehát a kastély újjáépítőjéről van szó, és Károlyi Tibor esetében aki a magyar parlament egyik kiemelkedő egyénisége volt, ugyanúgy korabeli sorokat hívok segítségül, következzen Károlyi Tibornak az életrajza, hát a rövid életrajza. Pozsonyban született 1843. szeptember 26-án régi főnemes nemzetség sarjaként. Előneve Nagy Károlyi. Apja gróf Károlyi György főispán, a reformkor politikusa, főrendi házi tag, főrendi házi korelnök, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatója és tiszteletbeli tagja, anyja Zícsi és Vázsonkői Zícsi Karolina grófnő. Fiú testvérei közül István, képviselőházi, majd főrendi házi tag, főrendi házi jegyző, Gábor és Gyula, császári királyi kamarás, főrendi házi és képviselőházi tag. Pálmahuga, csillagkeresztes hölgy, ennek férje Dezsőfi Aurél gróf, országgyűlési képviselő és főrendi házi tag, főrendi házi elnök. Felesége 1868-tól Degenfeld Schomburg Emma grófnő. Öt gyermekük közül a leghíresebbek Gyula, főrendi házi tag, későbbi miniszterelnök, Antal, császári és királyi kamarás, főrendi házi tag, Imre, közgazdaság és politikai író máltai lovag. Károlyi Tibor nagybátyja és gyámja volt Károlyi Mihály grófnak, a későbbi országgyűlési képviselőnek, miniszterelnöknek. Károlyi Tibor 20 évesen 1863-ban testvéreivel nagyobb külföldi útra indult. Beutazta Spanyolországot és Afrikában is járt. Az 1866. évi porosz hadjáratkor beállt a magyar légióba. Itt Klapka szárnysegédje lett. A légió feloszlása után Párizsba utazott, és csak 1867-ben tért vissza Magyarországra. 1875-től 1884-ig tagja volt a képviselőháznak szabadelvű párti programmal, előbb az orosházi, az 1881-84-es ciklusban pedig a pécskai kerületet képviselve. 1878-ban előadója volt az erdőtörvény javaslatának, és hozzászólt az általános jövedelmi pótadó témájához. A főrendi ház örökös tagja. 1888. október 10-től a főrendi ház második alelnöke, 1894-től első alelnöke. 1894-ben valóságos belső titkos tanácsosi címet kapott. 1898. július 17-től a főrendi ház elnöke, melyről 1900-ban mondott le. Mint házelnök több nevezetes beszédet mondott. 1896. június 8-án a két ház együttes ülésén a millennium tiszteletére, valamint 1898-ban Ferenc József uralkodói jubileuma alkalmából. 6 cikluson keresztül tevékenykedett az országgyűlési bizottságokban. A képviselőházban 3 cikluson keresztül a közoktatási bizottság munkájában vett részt. Főrendi házban legtöbbször a királyi és országos legfő fegyelmi bíróságba küldött főrendi tag volt. A főrendi házban az 1892-96-os ciklusban a közgazdasági és közlekedési bizottság alelnöki tisztségét töltötte be 1892. február 24-től. 1896 és 1898 között házelnöki választásaik, az igazoló bíróság elnöke, a közgazdasági és közlekedésügyi bizottság alelnöke, a gazdasági bizottság alelnöke, valamint a felirati bizottság alelnöke. A politika mellett képzőművészeti és gazdasági ügyekkel is foglalkozott. Lefordította Kiné francia forradalomról írt művét, Motley művét Antwerpen ostromáról, és kiadta a Károlyi család oklevéltárát 5 kötetben. Közgazdasági tevékenységének legfontosabbika a magyarországi vízszabályozások ügyében tett munkássága. Elnöke volt a Tisza, Maros, Körös ármentesítő társulatnak, továbbá a nyírvíz szabályozásnak, az Ecsedi lápot lecsapoló és a Szamos balparti ármentesítő társulatnak, az ő munkájának eredményeként mintegy 80 ezer hold lápos terület vált mezőgazdaságilag művelhetővé. Számos társadalmi megbízatása volt, Ipolyi Arnold utódjaként a Magyar Képzőművészeti Társulat elnöke, a Kisbirtokosok Földtitel Intézetének alelnöke, az Adriai Tengerhajózási Társaság igazgatósági elnöke volt. Abádziában halt meg 1904. április 5-én, és Kaplonyban temették el. Visszatérve a Mácsai kastély történetéhez, ítettük az elején a két aradi vértanút, akiknek a holttestét Csernovics Péter megvásárolt, és a Mácsai kastélyparkba temettetett el, és említettük a sírkövet is. Erről el kell mondani, hogy ez sokkal később került a sírhantra, ez 1885-ben történt, amikor is Károlyi Tibornak a leánya, Károlyi Ella grófnő, aki később gróf Almási Dénesné, szorgalmazta, hogy ezt a síremléket felállítsák. A kastélyparkról néhány szó. Úgy tartják, hogy eredetileg 10 hektár volt ez a park, és később a Károlyi családnak köszönhetően még 10 hektárral bővült. Nagyon sok ritkaságot tartalmazott, a világ minden részéről telepítettek ide növényeket. A Mácsai birtok örököse az Károlyi Tibor és Degenfeld Schomburg Emma egyik fia, Károlyi Antal lett, aki erdőtelepítést is végeztetett Mácsán. Azt mondják egyesek, hogy 100 hektárnyi erdőtelepítésről lenne szó. 1920 után a Károlyiak már nem igazán vettek részt a kastély életében, ugye a családnak a legtöbb tagja Magyarországon tartózkodott, így végül a kastély eladásra került, a kastély és a birtok eladásra került. 1939-ben egy Adam Jankó nevezetű kurdicsi orvos vásárolta meg, aki érdekes módon azzal kezdte, hogy 10 hektáron kivágatta a kastély parkot. Ami megmaradt a parkból, az 1968 óta védett, tehát egy arborétumról beszélünk napjainkban. A kastély 1990 óta az aradi Vasile Goldis Egyetem tulajdonába van. Ugye ezt azt szokták mondani a történészek ilyenkor, hogy az állapota kielégítő. Igen, tényes való, hogy az állapota kielégítő. Látogatni én úgy tudom, hogy nem igazán lehet az arborétumot, tehát a kastély parkot, azt viszont igen, egy szimbolikus belépő fejében.
Nagyszent Miklós, Bartók Béla a szülőhelye, kastélyának lakói mindenképpen a több nemzetiségű bánság tükörképe.
Nagyszent Miklós története valahol a középkorban kezdődik, amit a történészek tudnak, az, hogy kezdetektől a csanádi püspök tulajdonát képezte ez a település. Például okáira temesvári Defterdár az 1557-58-as években 30 családfőt írt össze ezen a településen. A török hódoltság idején főleg szerb lakói voltak, akik nem akarták földesoruknak elismerni a családi püspököt, és 1590-ben meg is tagadták az engedelmességet. A 17. század első felében Bethlen Gábor fejedelem a helységet lippai vitézeinek adományozta. Itt van néhány név is, amelyről tudunk, Orbán Szentgyörgyi Nagy Lőrinc, Lippai Vágó István, és még sorolhatnánk. A 17. század közepén a helység fele Szelényi János nevezetű Hondi Alispán tulajdonába került, és még folytathatnánk itt a birtokosoknak a sorozatát. A lényeg az, hogy a török kiűzése után ez kincstári terület lett, mint a bánságnak a legnagyobb része, és hát 1779 után Torontál vármegyébe kebelezték be. 1781-ben a kincstári javak elárverezése alkalmával Nákó Kristóf és Cirill vásárolták meg, tehát egy makedon származású családról beszélünk, akik nagyon-nagyon frissen érkeztek Torontál vármegyébe, hát mielőtt ezt a birtokot megvásárolták volna, és nagyon rövid időn belül nemesi rangot szereztek, pontosabban már 1783-ban címenes nemes levéllel rendelkeznek, sőt 1813-ban már a család tagjai grófi rangot kaptak. Az egyik leghíresebb tagja ennek a családnak az gróf Nákó Kálmán volt, a birtokszerző Nákó Kristóf unokájáról beszélünk, aki 1864-ben építette fel itt Nagyszent Miklóson kastélyát, és alakította ki birtokainak központját. És ki volt ez a Nákó Kálmán? Itt is az országgyűlési almanachot fogom segítségül hívni és bemutatni Nákó grófot. Nákó Kálmán 1822. február 22-én született. Torontál megyei virilista. Már nagyatya, Kristóf, sokat fáradozott a hazai mezőgazdaság emelése érdekében. Nagyszent Miklósi uradalmában 1799-ben földműves iskolát alapított, mely az 50-es évekig fennállott, de az urbéri átalakulások folytán megszűnt. Kálmán gróf 1864-ben új életre keltette az iskolát, melyet gazdag javadalmazással látott el. 1842-ben kelt egybe Gyertyánfi Bertával, korunk egyik legzseniálisabb és legműveltebb hölgyével, aki nem csak elismert zongora művésznő volt, különösen kitűnt azon a hangversenyen, melyet főrangú műkedvelők a Horvátországban uralkodott éhínség enyhítése véget rendeztek, hanem a festészet terén, különösen a nemzeti típusok megkapó fölfogása által annyira remekelt, hogy egyik képe, a cigánynő, a bécsi műtörténelmi múzeumban talált helyet. Gróf Nákó Kálmán csak neje halála után 1882-ben lépett a közpályára. Az ő érdeme főleg az Aranka csatornázási társulat megalakítása, amely Torontában a maga nemében úttörő volt. Nagyszent Miklóson neje emlékére és neve alatt 40 ágyra való kórházat alapított. Puszta Porgányon pedig 100 tanuló számára mintaiskolát alapított. Nagyszent Miklósi birtoka a magyar alföld mintagazdaságai közt kiváló helyet foglal el. 1850-ben kamarási méltóságot nyert. A főrendi háznak már 1861-ben tagja volt, és jelenleg is a cenzus alapján tagja. 1887 óta országgyűlési képviselő volt, és mind a képviselőházban, mind a delegációban több ízben működött, mint kórelnök. Az 1901-es választásoknál nem lépett fel. A Vöröskereszt Egylet szekerészeti osztályának felügyelője. Engedjenek meg, hogy visszatérek itt a szövegre. Elhangzott feleségével, Gyertyánfi Bertával kapcsolatosan, hogy az egyik műve, most már nem a Szép Művészeti Múzeumban, hanem a Belvederben kell keresni. Ha kedves hallgatók interneten felkeresik a Belveder Múzeumnak az oldalát, akkor meg is találják ezt a képet. Visszatérve a Nákó kastély történetéhez, Borowski Samu vármegyei monográfiájában leírta azt, hogy hogyan is nézett ki ez a kastély a 20. század elején, úgyhogy engedjék meg, hogy őt idézem a következőkben. A kastély valóságos múzeuma a műkincseknek és gyűjteményeknek. Van itt körülbelül 5000 kötetes könyvtár, egy Cinquecento oltár. Az úri szalomban Franz Ádám festménye, gróf Nákó Kálmánné született Bobdai Gyertyáfi Berta, kiváló művésznő több festménye, továbbá Franz Ádámnak a schwarzau kastély kertjében gróf Nákó Kálmánnéról festett lovasképe. Lenbach mester festménye, Schrotzberg festménye a múlt század 40-es éveiből. Faragott és berakott németalföldi szekrények. A híres nagyszentmiklósi lelet másolatai. Velencéből származó Carducci szobor. Krehuber féle családi képek a 40-es évekből. Blász lovasképe és Pettenkoffen néhány eredeti rajza. A vadászszobában láthatók a gróf első afrikai útjáról hozott vadászati trófeumok. A férfi hálószobában van egy Lenbach kép, Maurini Marogenes Dogenak 1444-ből származó képe, és spanyol és olasz mesterek festményei, 1688-ból való, két Mária Terézia korabeli és egy 15. századbeli sekrestyés szekrény. A női hálószobában delfti gazdag porcelángyűjtemény, több régi értékes berakott szekrény, Blász, gróf Nákó Berta, Schrotzberg festményei, érdekes régi ékszerkazetta, és benne Wagner, Richard, Liszt Ferenc, Széchenyi István, Deák Ferenc, Jókai Mór, Meyerbeer, Lenbach, Rossi, Prokes Osten és más nevezetes férfiak eredeti levelei. A fogadóteremben ezüstből vert, ónémet, ötvös munkák, régi bronzok, faragott és berakott régi szekrények, 15. századbeli festők másolatai, Ammerling Frigyes festménye, stb. Az ebédlőben ójapán porcelángyűjtemény, Neugebauer és gróf Nákó Kálmánné festményei, és néhány Rembrandt és Tiziano másolat, és így tovább a többi helyiségekben is. Ideig az idézet, nem tudom, hogyha felfigyeltek, van egy nagyon érdekes része ennek az idézetnek. Ugye elhangzik ebben Liszt Ferenc és Richard Wagnernek a neve, hogy leveleik léteztek a kastélyban. Ez nem véletlen, és ez megint Nákó Kálmánnéhoz kapcsolódik ugyanis. Amellett, hogy ő híres festőnő volt, nagyon híres zongoraművész is volt, és engedjedik meg, hogy Fancsali János zenetörténész néhány sorát idézzem Gyertyánfi Bertával kapcsolatosan, aki különben örmény származású volt. Azt írja Fancsali János, hogy Nákó Berta gróf Nákó Kálmán neje, született Gyertyánfi Berta, császár és királyi palota hölgy és csillagkeresztes hölgy, a bécsi és pesti arisztokrata körök kedvelt alakja, korának egyik legműveltebb asszonya, elismert zongorista, tehetséges festő. Zeneszerzéssel is foglalkozott, szalonját kitűnő festők, zeneszerzők, köztük Wagner és Liszt Ferenc is látogatták. Festészetet a bécsi Friedrich von Ammerlingtől tanult. És az egyik művét emeli ki, különben Fancsali, az Ős apáink eredeti csárdás című műve Rácz Fábián primásnak tulajdonították, és a szűkölködő horvátok megsegítésére Budapesten rendezett hangversenyen ezt a művet játszotta a grófnő a Nemzeti Színházban nagy visszhangot keltett előadásában. A kiadvány címlapján metszet is látható, mert a grófnő mellett saját hattagú nemzeti zenetársasága látható. Idáig az idézet. Ugyancsak az országgyűlési almanachból idézett részben az is elhangzott, hogy Nákó Kálmán egy kórházat alapított Nagyszent Miklóson, tehát ez egy közalapítványi kórház volt, és amely a felesége nevét viselte, tehát a Berta nevet. Ez az épület napjainkban is létezik Nagyszent Miklóson, ez egy helyi iskolának az épülete. Nákó Kálmán és Gyertyánfi Berta házasságából két gyerek született, Malvina és Sándor, és Sándor fiának, a fia, tehát Kálmának az unokája, ugyancsak Sándor, ifjabb Sándor, ő országgyűlési képviselő volt, és egy pár évig, pontosabban 1906 és 1909 között Fiume kormányzója. A család egészen 1918-ig lakta az 1864-ben épített kastélyt. Ugyanaz történik Nagyszent Miklóson végül is, mint Mácsán, tehát 1920 után a család tagjai Budapestre költöznek, és a kastély végül a két világháború között eladásra kerül. Mindenféle célt szolgál, volt benne iskola, egy adott pillanatban kaszárnya, majd később kultúrházként, kultúrotthonként és Bartók múzeumként használják. Napjainkban is ez a rendeltetése, tehát végül is kultúrház. Itt található a Bartók Béla Múzeum, bár értesüléseim szerint az egyik része az magántulajdonban van.
A bánság fényűző lakhelye a bánlaki kastély, amely az örmény származású karácsonyiak lakhelye volt.
Talán azzal kellene kezdjük, hogy elmagyarázzuk a kedves hallgatóknak, hogyan kerültek az örmények a bánságba, mert talán a szervek és a makedónok esetében viszonylag érthető, de az örményeknél talán egy picit nehezebb. Ugye a 18. században az örményeknek nagyon nehéz volt földbirtokhoz jutni Erdély területén, és erre alkalom csak a 18. század végén ajánlkozott, akkor, amikor a határőrvidéket felszámolták, és létrejöttek a bánság területén a vármegyék, és akkor nagyon-nagyon sok örmény család úgy gondolta, hogy itt van a lehetőség, ha nem is Erdély területén, de akkor a bánság területén, hogy földbirtokosok lehessenek. Nagyon sok család először bérelt, majd később vásárolt, vagy éppen kapott birtokadományt ezen a vidéken. A karácsonyak szamosújvári származásúak, ők 1749-ben már címeres nemeslevelet szereztek. Az egyik nemeslevél szerző Kristóf volt, akinek a fia Bogdán vagy Adeodát kerül a bánságba, és az ő fia, tehát a második bánságba került generáció képviselő Lázár, már Torontál vármegye alispánya, országgyűlési követ, tagja azon bizottságnak, mely a mezőgazdaság és lótenyésztés szabályozását tanulmányozta, és egy elég nagy pénzösszeget, pontosabban 10 000 forintot adományozott a Pesten felállítandó Ludovika Akadémia számára. Az ő fia, tehát a Lázárnak a fia Lajos, aki 1515-ben egy kitűnő házasságot kötött, feleségül vette az osztrák gróf Starnberg Mária Luizát. El kell mondani róla, mármint Lajosról, hogy ő tette le az alapjait a karácsonyi család világhírű műgyűjteményének. Ami a birtokot, tehát bánlakot illeti, úgy tartják a források, hogy, vagy legalábbis egyes források azt állítják, hogy Temesvári Basa nyári tartózkodási helye volt, más források ezt cáfolják, mindegy, 18. században a lényeg, hogy kincstári birtok lett ez a terület is, és az első birtokosok azok a Draskovicsok lettek, tehát a Draskovics család, és a Draskovicsoktól kerül át a karácsonyiak tulajdonába 1783-ban, tehát pontosabban Karácsonyi Lázár megvásárolja a birtokot Draskovics Jánostól és Györgytől. Úgy tudják a művészet történészek, hogy a bánlaki kastélyt azt Karácsonyi Lázár építette, egy dátummal is előrukkolnak, ez 1793 lenne, és ettől a pillanattól kezdve a kastély alapján véve nem sokat változott maga a kastély épülete. A park az gazdagodott nagyon-nagyon sok érdekes kerti építménnyel, amelyből napjainkra hát nem sok maradt meg, de néhány még őrzi a múlt dicsőségét, hogy fogalmazzunk így. Karácsonyi Lázárnak a fia az 1817-ben született Guido, az akkori Magyarország egyik legnagyobb vagyonának lesz a tulajdonosa. Kortársai szerint nagyon szép, daliás férfi, szívesen látott vendége az akkori Pest főúri szalonjainak, hát ez főleg fiatal korában, és hát 1848-ban nemzetőr őrnagy lesz, 1866 és 1884 között országgyűlési képviselő, de politikai tevékenysége eltörpült társadalmi tevékenysége mellett. Különleges kapcsolatot tartott fenn a katolikus egyházzal, templomok építése, iskolai támogatása mellett több katolikus rendjel tulajdonosa volt, Krisztus rend tagja, Szent Sír rend tagja, Nagy Szent Gergely rend tagja. 1848-ban egyike a Szent István társulat alapítóinak támogatja a Szent István bazilika építését. Ugyanakkor a család többször zarándokolt el Mária Cellbe, ahol ma is őrzi emléküket egy Guido által a bazilikának ajándékozott és a Mária Celli oltárt és az előtte térdelő karácsonyi család tagjait ábrázoló ötvös munka. Az egyik legfontosabb alapítványa az 1858-ban Rudolf trónörökös születése alkalmából létrehozott alap, amelynek a kamatjaiból minden évben országszerte különböző szervezetek részesülhettek, politikai és felekezeti hovatartozás figyelembevételé nélkül. Egyetlen feltétel létezett, hogy jótékony vagy kulturális szervezetek legyenek. Külön ki kell emeljük karácsonyi kapcsolatát a zenével. Élete során több zenei életet támogató szervezet tagja és támogatója volt, amiről talán kevesen tudnak, hogy Liszt barátja és támogatója is volt egyaránt. Fiatal korában kötött barátságot Liszt Ferenccel, pontosabban 1844-ben Párizsban. Liszt 1846. márciusában Bécsben koncertezik, itt születik meg egy ezüst kottatartók készítésének az ötlete, amit 1858-ban adnak át, és az adományozók között ott találjuk Karácsonyit is. 1846 áprilisában és májusában Liszt Pesten van, Nemzeti Múzeum szeretné megfestetni Liszt képét, de erre nincs elég anyagi fedezet, és végül is Karácsonyi fizeti ki Barabás Miklóst, és megszületik Liszt egyik legikonikusabb portréja, amely a Magyar Nemzeti Múzeumban található. Ugyanezen év októberében, október 30-31-én Lisztet Bánlakon találjuk, a Bánlaki kastélyban karácsonyi vendégeként, és innen indulnak erdélyi körútjukra, amelyre többek között elkíséri Bethlen Gábor gróf, Teleki Sándor gróf, és természetesen ott van karácsonyi Guido is. Karácsonyi ezután is Liszt egyik barátja és támogatója maradt, Liszt pesti tartózkodásai alkalmával többször vendégeskedett karácsonyi Guido budai palotájában. Most ennek a számtalan alapítványnak, adománynak, jótékonykodásnak az eredménye 1858-ban az osztrák grófi rang és 1874-ben a magyar grófi rang. Karácsonyi Guido 1885-ben hunyt el, Mikszáth Kálmán a következő sorokat írta róla. Ha közéletünknek nem is egyik legnagyobb férfi a hanyatlott vele sírva, hanem minden esetre egy jó, derék ember halt meg benne, aki nagy vagyonnal lévén megállva abból sokat juttatott a szegényeknek és a közcéloknak is. És ugyancsak Borowskit idézném egy pár sor erejéig, tehát a vármegyei monográfiájában ír ebben az esetben is a Bánlaki kastély berendezéséről. E kastély termeiben nagyon sok érdekes és értékes régiség és műkincs van felhalmozva. Remek ampírbútorok, régi japán falszőnyegek, régi híres mesterek festményei, gazdag családi képtár, régi olasz medaljon relief képek kararai márványból, régi családi fegyvergyűjtemény, rokokó bútorok, értékes antik legyezők, miniatűr festmények. A kastélyhoz tartozó remek parkban pedig külön e célra emelt épületben vannak elhelyezve a gróf egyiptomi útjából származó gazdag néprajzi gyűjtemény, egyiptomi bútorok, edények, egy múmia. A parkban emléktáblával megjelölve áll egy akácfa, ama 100 darab közül, melyeket Mária Terézia uralkodás alatt Amerikából hoztak. A Bánlaki kastély története majdnem teljesen megegyezik a Mácsai, illetve a Nagyszent Miklósi kastélyával, mármint ami az 1920 utáni helyzetet illeti. 1920 után Karácsonyi család képviselői, pontosabban Karácsonyi Jenő gróf Budapesten marad, birtokait kénytelen eladogatni, a kastéllyal is ez történik. Egy picit szerencsésebb a kastély, ugyanis ebben az esetben a román királyi család egyik tagja, pontosabban Ferdinánd király egyik leánya Erzsébet hercegnő vásárolja meg, aki 1920-as években egy rövid ideig Görögország királynéja is volt, és ők a Bánlakon maradt karácsonyi gyűjteményt nagy tiszteletben tartották. Sokat elmond az is, hogy a Karácsonyi család címere mindvégig ott maradt a kastély homlokzatán, tehát az 1948-as államosításig. És még érdekes az is, hogy az egyik beáratnál lévő griffeket, amelyeket ma nem láthatunk, ezeket használták mintául a hercegnő Bukarestben épült palotájánál. És ez mindenki számára ismerős, hogy ez a híres Erzsébet palota Bukarestben, amely ma a román királyi családnak a székhelye, és ott megtalálhatók ezek a griffek. 1948. január 4-én innen ebből a kastélyból ment számüzetésbe Erzsébet hercegnő, tehát ugyanazon a vonaton, amely Bukarestből hozta Mihály királyt és az anya királynét, ez megállt egy pár percre a Bánlaki állomáson, és Erzsébet hercegnő felszállt erre a vonatra. Az államosítás után a kastélyt használta a helyi gazdaság, volt benne öregek háza, árvaház, iskolaként működött. A rendszerváltás után a királyi ház törvénytelen ágából származó Paul Lambrino próbálta megszerezni, követelte is törvényszéken, ez viszont nem sikerült, a polgármesteri hivatal pedig jelen pillanatban a kastélyt átadta a bánsági ortodox püspökségnek, amely valamilyen szinten elkezdte ennek az épületnek a restaurálását.
Történész úr, megkérjük, hogy foglalja össze az elhangzott beszélgetésünket, a végső következtetések tehát.
A mai műsorunkban, tehát a bánság kastélyait mutattuk be önökre, pontosabban 3 kastélynak a lakóit és a történetét, tehát a Mácsai Károlyi kastéllyal kezdtük, amelyet a Csekonics család építetett, majd a Károlyiak Ibl Miklós tervei szerint átépítettek. Majd beszéltünk Nagyszent Miklósról és a makedon származású Nákó családról, amely 1864-ben építette fel kastélyát ezen a településen, pontosabban Nákó Kálmánnak köszönhetően, és végül a Bánlaki Karácsonyi kastélyról beszéltünk, amely 1793-ban épült, és az 1920-as évekig maradt a család tulajdonába, amikor Erzsébet román királyi hercegnő lett a tulajdonos.
Kálmán úr, köszönjük, hogy ma is együtt lehettünk, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem, és a következő héten újra a bánsági kastélyok lesznek a témánk.
Kedves hallgatók, a mai erdélyi mesélő kastélyok végéhez közeledünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Lassan át kell adjuk a stúdiót, további kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. a műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.